az odafennvalókkal törődjetek, és ne a földiekkel. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. 91. zsoltárunk első verszakát énekeljük Isten tiszteletünk kezdetén. Helyünket elfoglalva keressük meg a 485. dicséretünket, és folytassuk Isten tiszteletünket a 485. énekünk verseinek az éneklésével. Mind az 5 versét énekeljük el. A mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy, örök és igaz Isten. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet, figyeljünk együtt Isten beszédére, amely most Sámuel első könyve első fejezetéből hangzik hozzánk a következőképpen.
Volt egy Remetaim Cofimból, az Efraim hegyvidékéről való ember, akinek Elkána volt a neve, Efretai volt Jerohámának fia, aki Elihu fia, aki Tohu fia, aki Cúf fia volt. Két felesége volt, egyiknek a neve Anna, a másiknak a neve Peniná volt. Peninának voltak gyermekei, de Annának nem voltak gyermekei. Ez az ember évenként fölment városából Sílóba, hogy imádkozzék és áldozzék a seregek urának. Ott pedig Éli két fia, Hofni és Fineás volt az úr papja. Amikor eljött az a nap, amelyen Elkána áldozni szokott, egy-egy részt adott feleségének, Peninának, meg mindegyik fiának és lányának. Annának is csak egy részt adott, pedig Annát nagyon szerette, de az úr bezárta a méhét. Vetélytársa is sokat bosszantotta őt, hogy felingerelje, mivel az úr bezárta a méhét. Így történt ez évről évre, valahányszor fölment az úr házába, így bosszantotta őt. Ő meg csak sírt, és nem evett semmit. Akkor ezt mondta neki a férje, Elkána. Anna, miért sírsz, és miért nem eszel? Miért vagy úgy elkeseredve? Nem érek én többet neked 10 fiúnál? Egyszer Anna fölkelt, miután ettek, és ittak Sílóban. Éli pap meg ott ült egy széken az úr templomának az ajtófélfájánál. Az asszony lelke mélyig elkeseredve könyörgött az úrhoz, és keservesen sírt. Azután erős fogadalmat tett, és ezt mondta. Seregek ura, ha részvéttel tekintesz szolgáló leányod nyomorúságára, gondod lesz rám, és nem feledkezel meg szolgáló leányodról, hanem fiúgyermeket adsz szolgáló leányodnak, akkor egész életére az úrnak adom, és nem éri borotva a fejét. Mivel hosszasan imádkozott az úr színe előtt, Éli figyelte az asszony száját. Anna magában beszélt, csak ajka mozgott, de hangja nem hallatszott. Ezért Éli azt gondolta, hogy részeg, és ezt mondta neki. Meddig tart még a részegséged? Józanodjál ki magad mámorodból. Anna azonban így válaszolt. Nem uram, bánatos lelki asszony vagyok. Nem ittam volt, vagy szeszes italt, hanem a lelkemet öntöttem ki az úr előtt. Ne tarts szolgáló lányodat elvetemült asszonynak, mert nagy bánatom és szomorúságom miatt beszéltem ilyen sokáig. Éli így válaszolt. Menj el békességgel. Izrael Isten teljesítse a kérésedet, amit kértél tőle. Ő pedig ezt mondta. Nézz jó indulattal szolgáló leányodra. Azután elment az asszony maga útjára, evett, és nem volt többé szomorú az arca. Másnap reggel fölkeltek, imádkoztak az úr előtt, majd visszatértek otthonukba, Rámába. Amikor aztán Elkána a feleségével, Annával hált, az úrnak gondja volt rá. Egy idő múlva Anna teherbe esett, fiút szült, és elnevezte Sámuelnek, mert ezt mondta, az úrtól kértem őt. És mikor fölment az az ember, Elkána egész háza népével, hogy bemutassa az úrnak az évenkénti áldozatot, és teljesítse fogadalmát. Anna nem ment el, hanem ezt mondta férjének. Majd az elválasztása után viszem el a gyermeket, hogy megjelenjék az úr előtt, és végleg ott maradjon. A férje Elkána ezt felelte neki. Tégy úgy, ahogy jónak látod. Maradj itthon, amíg elválasztod. Csak az úr tartsa meg ígéretét. Otthon maradt tehát az asszony, és szoptatta a fiát, míg el nem választotta. Miután elválasztotta, elvitte magával, és vele együtt vitt egy 3 éves bikát, egy véka lisztet, meg egy tömlő bort, és bevitte az úr házába, Silóba. A gyermek még kicsiny volt. Akkor levágták a bikát, a gyermeket pedig bevitték Élihez. Az asszony ezt mondta, kélek uram, a te életedre esküszöm, uram, hogy én vagyok az az asszony, aki itt állt melletted és imádkozott az úrhoz. Ezért a gyermekért imádkoztam, és az úr teljesítette kérésemet, amit kértem tőle. Én viszont felajánlom az úrnak, legyen egész életére felajánlva az úrnak, és ott imádták az urat. Hagyjuk meg fejünket. Köszönjük, drága mennyi atyánk, hogy te egy olyan Isten vagy, aki minden problémánkat meghallgatsz. Hozzád őszintén odafordulhatunk. Őszintén kijönthetjük, ami a szívünkben van. Keserűség, bánat és öröm. Kérjük, Urunk, bocsáss meg, amikor úgy viselkedünk, mint a többi ember, aki a világban van, nem vagyunk sokszor jobbak, mert mi is úgy oldjuk meg a problémáinkat, hogy nem bízunk teljesen benned. Hétköznapi kisebb dolgokat is, amikor úgy próbáljuk kiokoskodni és megoldani az, hogy számunkra jó legyen és legjobban kijöjjünk belőle. Kérlek, Urunk, hogy minden dolgot, a kapcsolatainkat, a problémáinkat, azt mind rád bízhassuk. Kérlek, bocsáss meg, Urunk, hogy más utakat választunk. De kérlek téged, mennyi egy szent atyánk, a te szent fiadért, az Úr Jézus Krisztusért, aki te világra bűnösökért bocsátottál. Bocsáss meg nekünk azt a számtalan titkos és nyilvánvaló bűnünket, és adjad nékünk a megszentelő Szentlélek ajándékát, hogy ő vezetése által téged igazán ismerhessünk, félhessünk és becsülhessünk, és teljes lélekkel szerethessünk. Küldd el szent lelkedet, áld meg az itt lévőket, az ige hirdetőit és az ige hallgatóit. Áldott legyen te szent nemed, mindörökké. Amen.
270. énekünket keressük meg, és énekeljük a dicséretünk első verszakát együtt. Mi Úrunk Istenünk beszéde az előbbi ige szakasz mellett még Pál apostolnak a Kolossiakhoz írott leveléből hangzik hozzánk a 3. fejezetből, a 3. fejezet válogatott verseiből. Ha tehát feltámadtatok a Krisztussal, azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafennvalókkal törődjetek, ne a földiekkel. Öltsetek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelídséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, ahogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. És a Krisztus békessége uralkodjék a szívetekben. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk mokorvák. Eddig Isten írott igéje. Foglaljuk el most a helyünket. Az elmúlt napokat a Mátraházi Egyházkerületi konferencia központban tölthettem, ahol egyházmegyénk lelkészei tanulmányi héten voltunk együtt. Jézus Krisztus missziói parancsának teljesítéséről, amely ismerjük, hiszen keresztelések alkalmával is elhangzik újra és újra, elmenvén tegyetek tanítvánnyá minden népet, azaz a tanítványát tételről, azon belül is a gyermekekkel, ifjakkal való foglalkozásról, különösképpen is a konfirmációról volt szó ezen a bizonyos tanulmányi héten. Ennek kapcsán az egyik előadáson az is elhangzott, hogy milyen társadalmi közegben élnek ma a gyermekeink, az ifjaink. És döbbenetes adatokat hallhattunk, hogy 60%-uknál már elváltak a szülők, 40%-uk esetében már a nagyszülőknél is volt válás. Gondoljunk csak bele, nincs igazi minta ezeknek a gyermekeknek, ezeknek a fiataloknak a környezetében. És bár már két héttel ezelőtt is gondolkoztunk együtt a házasságról, a házastársi hűségről, annak a sorozatnak a keretében, amelynek most részesei lehetünk vasárnapról vasárnapra. E döbbenetes és mellbevágó tények azonban, én legalábbis úgy érzem, hogy azt támasztják alá, hogy nem lehet eleget beszélni erről. És a bibliaolvasó kalauzunk szerint mostanában olvasott ige szakaszok is felhívják a figyelmünket erre. E két mostani bibliai szakaszunk is ezek közül való. A kicsi Sámuel története, ahonnan most különösképpen is nyilván a szülőknek a házassága az, amely előttünk állhat, és a Kolossei levélből pedig. Különösképpen is ezek a mondatok, amelyekkel befejeződött a felolvasott ige szakasz, hogy ti asszonyok és ti férjek, mit is cselekedjetek, hogyan is éljétek meg a házasságotokat. Keressük hát most is ezen a mai istentiszteleten együtt azt, hogy mi is a házastársi hűség titka. Akik házasságban élünk, azért, hogy még jobban vigyázhassunk a kapcsolatunkra, hogy megőrizhessük a házasságot. Akik még nem élnek házasságban, azok azért, hogy így is készüljenek majdani házasságukra. Akik pedig már nem élnek, azok azért, hogy gyermekeiket, unokáikat, gyülekezetünk gyermekeit, fiataljait, a környezetünkben élőket, tudják segíteni, bátorítani, hogy nem kell azonnal elfutni, akadállyal szembesülve, nehézségek esetén, hanem lehet együtt küzdeni a gondok, a bajok megoldásáért. Hallottuk most azt, hogy Isten igéjében a feleségeknek az engedelmességet tanácsolja, a férjeknek pedig azt mondja, hogy szeressétek feleségeiteket, és hozzáteszi ezt a különös kis félmondatot, hogy ne legyetek irántuk mogorvák. Nyilván különféle gondolatokat és érzéseket váltanak ki belőlünk ezek a bibliai útmutatások. Ezeket a gondolatokat és érzéseket minden bizonnyal az is meghatározza, hogy milyen tapasztalataink vannak a saját házasságunkban. Engedjük azonban most ezen a mai istentiszteleten azt, hogy Isten tehesse a helyére mindezeket bennünk. Hogyan válhat hát sajátunká ez az isteni útmutatás? Fontos segítség először is nekünk mindebben az, amiről tulajdonképpen itt a Kolossei levélnek ebben a fejezetében szó van, amelyből való ez a mondat is, hogy ti asszonyok, engedelmeskedjetek, ti férjek, szeressétek feleségeiteket. Ennek a fejezetnek a mondani valóját egészen röviden talán valahogy így lehetne összefoglalni, és ez hatalmas örömhír számunkra, hogy az életünk lehet Krisztussal együtt Istenben elrejtett élet. Az életünk. És talán hozzátehetném azt is, hogy a házasságunk is, a kapcsolataink is lehetnek Istenben elrejtett életek, illetve házasságok. Létezik hát ebben a zűrzavaros és nyomorúságokkal teli világban egy óvóhely, hadd mondjam így, ahol biztonságban érezhetjük magunkat. Elrejteni valamit, általában olyasmi elől szoktunk, ami árt neki, ami bántja, ami rossz neki, ami kárára van. De hát mi árt nekünk, embereknek leginkább? Legtöbben gondolom erre a kérdésre azt a választ adnánk, talán az jut eszünkbe először, hogy hát leginkább a halál. Hiszen a halál bármikor pontot tehet az életünk, legalábbis a földi életünk végére. És a halál elől nincs menekvés. Tehetetlenek vagyunk mi emberek vele szemben. Embereknél és emberek számára valóban nincs kiút és nincs menekvés. Istennél azonban igen. Azt olvashatjuk itt a Kolossói levélnek ebben a fejezetében, hogy akinek az élete Istenben elrejtett élet, az majd Krisztus újra eljövetelekor vele együtt jelenik meg a dicsőségben. Fel tudjuk mi egyáltalán fogni ezt, hogy mi vár ránk, hogyha Jézus Krisztushoz tartozunk? Hogy vele együtt jelenhetünk meg dicsőségben? Ez azt is jelenti, hogy annak a Krisztusban hívő embernek, akinek ugyan a szíve már leáll, az élet funkciói megszűnnek, de mégsem árthat a halál. A teste az elkollad ugyan, de ő maga, a személyisége, az megmarad, és nem is akárhogyan élhetünk tovább. Azonban, ha arra a kérdésre keressük a választ, hogy mi árthat nekünk, embereknek még, akkor mondhatunk még okokat, mondhatunk még olyasmit, ami annyi zűrzavart, annyi feszültséget és annyi bajt okoz. Hát miért kerülünk egymással, és nem egyszer nézeteltérésbe? Miért van az, hogy ellenségeskedésekbe bonyolódunk bele? Most olvashattuk a Bibliaolvasó kalauzunk szerint Jakab apostol levelét is, és ő is felteszi ezt a kérdést az egyik helyen, hogy honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? És így folytatja, nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? Kijelenthetjük, hallva ezt a mondatot, hogy ez nem így van. Az apostol téves úton jár. Aki erre a következtetésre jut, az valószínűleg nem ismeri még igazán önmagát sem. Honnan van azonban bennünk az önzés? Honnan vannak a gonosz indulatok? Isten beszéde ezzel kapcsolatban, és most a teljes Szentírásra gondolok, arra tanít bennünket, azt a választ adja erre a kérdésre, hogy azért vagyunk ilyenek, mert kiléptünk abból a szeretett közösségből, amelybe a mindenható Isten eredetileg teremtett bennünket. És ezzel pedig igazából kiszolgáltattuk magunkat nagy ellenségünknek, az ördögnek. Az ő uralma, az ő hatalma alá kerültünk. Annak az uralma alá, akiről pedig maga Jézus Krisztus azt mondja, hogy hazug és embergyilkos volt kezdettől fogva. Ez pedig azt jelenti számunkra, hogy amíg az ő hatalma alatt vagyunk, addig veszélyben vagyunk. Jézus Krisztus azonban pontosan ezért jött. És egy alkalommal így is fogalmazta meg, hogy azért jött, hogy az ördög minden munkáját lerontsa. Azért jött, hogy bennünket megmentsen. Ezért szenvedte el az Isten elleni lázadásunk, bűnünk büntetését. A kereszt minden kínját, fizikai és lelki kínokat helyettünk és értünk. Útitársunk, megmentünk, szabadítunk szeretne lenni. Hallva ennek a Jézus Krisztusnak a beszédét, hívását, vajon mit akarok az életemmel? Döntenünk, választanunk kell. Ragaszkodom ahhoz továbbra is, hogy élem a magam életét, vagy pedig hitelt adok Isten szavának, hitelt adok a Szentírásnak. Szeretném-e az életemet valódi biztonságban és védelemben tudni? Ez a kérdés igazából. És most mondhatjuk azt, hogy Júdát, arról volt szó az ige hirdetés elején, hogy a házasságról beszélgetünk. De hát igazából döntés és választás, életvezetés kérdése az is, hogy hogyan élem meg a házasságomat. Hogyha imádságban megragadjuk ennek az Úr Jézus Krisztusnak, aki azért jött, hogy bennünket megmentsen, a felénk nyújtott kezét, akkor a mi életünk is, sőt a házasságunk is, Istenben elrejtett élet és házasság lehet. És most gondolhatunk a Sámuel első könyvéből olvasottakra. Elkána és Anna házasságát több minden is veszélyeztette. Először is nagyon nagy mértékben az, hogy abban a korban szokás volt több feleséget venni, és hallottuk, hogy neki is két felesége volt. Sőt, azt is tudjuk, hogy a több feleség egyben rangot is jelentett abban a korban. Isten rendje azonban az, hogy egy férfinek és egy nőnek a kizárólagos, totális és életre szóló szövetsége a házasság. És ott mindenki más, aki belekotnyeleskedik ebbe a kapcsolatba, az csak kárt és zavart okoz. De hát látjuk mi, most a 21. században is, hogy hányféleképpen el tudjuk torzítani mi emberek az isteni rendet, ami pedig a javunkat szolgálná. De ebből mindig csak baj lesz. Mint ahogy Elkán a családjában is az volt. Hiszen hogy megzavarta azt a szép egységet és békességet, amely Anna és Elkána között volt a másik feleségnek, ennek a bizonyos Peninának a jelenléte, arról nem is beszélve, hogy milyen volt a természete, hiszen hallottuk, hogy hogyan bánt Annával. És mégis olyan nehezen látjuk be, hogy jobb, ha Isten rendjéhez ragaszkodunk, mert boldogok akkor leszünk, hogyha az Isten által teremtett rendhez ragaszkodunk mi, mindenféle korban és mindenféle körülmények között. És az, hogy e másik feleség jelenléte mellett is mégis megmaradt a szeretet meg a békesség Elkán és Anna között, az nyilván jelentős mértékben összefüggött azzal, hogy azért az is kiderül róluk, hogy Isten félő, az Isten közelségét kereső, az ő közelébe vágyakozó emberek voltak ők ketten. Istenben elrejtett élet lehet a mi életünk, és Istenben elrejtett házasság lehet a mi házasságunk. Ez tehát az első nagyon fontos örömüzenet számunkra, ezekből a most felolvasott ige szakaszokból. De mi tovább mehetünk, és más örömhírt is felfedezhetünk a felolvasott részekben. És én ezt így fogalmaztam meg magamnak, hogy nem csak óvóhely van, ahová el lehet rejtőzni, és ahol biztonságban lehetünk, hanem a mi Urunk védő felszerelésről, védő ruháról is gondoskodott számunkra. A már emlegetett tanulmányi hét egyik estéjén megnéztünk közösen mi lelkipásztorok egy filmet, mely ugyancsak a házasság kérdésével foglalkozott, egy házasság megromlásáról, illetve aztán a gyógyulásáról volt szó ebben a filmben. És a benne szereplő férj hivatását tekintve tűzoltó volt. És egy alkalommal egy családi házhoz kellett kivonulniuk, ott ütött ki tűz, és közben derült ki az, hogy a házban lakó család egyik gyermeke valahol bent rekedt. Nem tudták, hogy hol, melyik pontján a háznak, de valahol bent van. Közben már a tűz egyre jobban felütött a fejét, és terjedt a ház különböző részeibe, tele volt füsttel, mint ahogy az lenni szokott. És akkor a főszereplőnk, ez a férj indult ennek a gyermeknek a megmentésére. A védő öltözék, az a szokásos öltözék, ami ilyenkor rajta van, a tűzoltókon már rajta volt, de akkor, amikor indult a gyermek keresésére, akkor azt a bizonyos oxigén maszkot is a fejére tette. És aztán, ahogy nézett körbe a házban, megtalálta a gyermeket, de az már nem volt az eszméleténél. És akkor azt az oxigén maszkot, ami az ő fején volt, levette, és rátette a gyermek fejére. Ez a jelenet jutott eszembe, olvasva ezeket a bibliai szakaszokat. Hogyan lehet életben maradni emberként, és nem egymás farkasaiként ebben a megromlott világban? Hogyan lehet leküzdeni csábításokat, kísértéseket? Hogyan lehet megbirkózni a házasságot támadó különféle ellenszelekkel, és megmaradni egymás mellett, kitartani végig? Hát valahogy úgy, hogyha az Úr Jézus Krisztus által elkészített és nyújtott védő felszerelést készek vagyunk elfogadni és használni. Akkor, hogyha az oxigén maszk által kínált oxigént, a menny friss levegőjét újra és újra magamba szívom. Nem a cigaretta füstjét szívom mélyre, meg a drogoknak a füveket szívom mélyre, hanem a menny éltető friss levegőjét. Ráadásul ez a készlet, ez a mennyei készlet, tudjuk, hogy kimeríthetetlen. Azokat keressétek, amik odafent vannak, ahol a Krisztus van, aki az Isten jobbján ül. Az odafent valókkal törődjetek, ne a földiekkel, tanácsolja nekünk Isten igéje. És ezért ment el Elkána is családtagjaival nyilván Silóba. És ők minden áldozatot meghoztak azért, hogy részt vegyenek a gyülekezeti Isten tiszteleten. Hát gondoljunk csak bele, hogy akkor számukra az, hogy elmentek a silói szentélybe, ami tulajdonképpen a kicsi-kis templomot jelentette abban a korban a hívő izraeliták számára, Ez azt jelentette, hogy több napon keresztül gyalogolniuk kellett. De várták azt a napot, amikor mehetünk az Isten házába, ahol áldozatot lehet bemutatni. De nem csak ott imádkoztak, a Sillói szentében minden bizonnyal otthon is, talán együtt is Anna és Elkána. Más azonban az, amikor többen együtt, talán több százan, de 60-80-an, egy szájjal és egy szívvel dicsőíthetjük Istent. Szükség van hát mindegyikre. Egyedül is, ketten a házastársammal, ha az lehetséges, és a gyülekezet közösségében. Ez is mind hozzájárul ahhoz, hogy a menny tiszta, éltető levegőjét szívhassam magamba. Hogyan lehet tisztán élni házasságban és azon kívül? Hogyan lehet megmaradni krisztusi emberként? Hát úgy, hogyha Krisztus beszédét isszuk, szívjuk magunkba, és hogyha az bennünk marad, s ha az valóban vezethet, irányíthat, útmutatást adhat nekünk. Így olvastuk a Kolossi levélben, a Krisztus beszéde lakik bennetek gazdagon, úgy, hogy tanítsátok egymást teljes bölcsességgel, és intsétek egymást zsoltárokkal, dicséretekkel, lelkiénekekkel. Úgy, hogyha hajlandók vagyunk tanulni, elsősorban Istentől, de figyeljünk csak a felolvasott igére. Isten olykor a másik embert használja fel. A másik emberen keresztül akar szólni hozzánk. A másik ember szájából hangzik az ige. Kész vagyok akkor is elfogadni. De még többről is olvastunk itt az igében. Ruhacseréről. Ilyet is lehet olvasni ebben a fejezetben a Kolossi levélből, hogy le lehet vetkőzni a régi embert cselekedeteivel együtt, és felöltözni az új embert. Azaz, tulajdonképpen, mint egy magunkra ölthetjük magát az Úr Jézus Krisztust. Amikor hittel, imádságban elmondjuk neki, hogy szeretném, hogyha az én szabadítom, én megmentőm is lennél, ha az én Uram és Királyom lennél, akkor mintegy beleöltözünk, vagy ő vesz magára minket. Minden esetre együtt járhatunk vele. Valahogy úgy, ahogyan Pál apostol mondta, hogy élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És arra is buzdít, mert ez is lehetséges, hogy öltsünk magunkra, mint egy védőruhaként, könyörületes szívet, jóságot, alázatot, szelítséget, türelmet. Bocsássunk meg egymásnak, ahogyan az Úr is megbocsátott nekünk. Hogyha átéltük már az Úr bocsánatát, ha olyan igazán megrendített bennünket az, hogy mi mindent engedett és enged ő el nekünk, mi mindenre elfogadhatjuk az ő bocsánatát, akkor sokkal könnyebben tudunk egymásnak is megbocsátani. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Figyelünk a szavakra? Öltsétek fel a szeretetet. Ez azt jelenti, hogy nem a mi szeretetünkről van szó, arról a szeretetről, amely belőlem, tőlem telik, az kevés. De lehetőségünk van arra, hogy felöltsük az isteni szeretetet. Azt a szeretetet, amely Isten lényéhez tartozik. És aztán már egészen másképpen fogadhatjuk a felolvasott igeszakasz utolsó mondatait. Ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, ahogyan illik az Úrban. Ti férfiak, szeressétek feleségeteket, és ne legyetek irántuk magarvák. Ugyanis, amikor itt a szeretetről szó van, a szeretet szót használja a Szentírásunk, akkor az eredeti szövegben ugyanaz az agapao, agapé szeretetről van szó, amely az isteni szeretetet jelenti. Vagyis azzal a szeretettel lehet szeretni egymást. Mert ha magunkra öltjük ezt az isteni szeretetet, akkor már az élhet ott a szívünkben, és az dolgozhat bennünk, és az vezethet, és az határozhatja meg a mi reakcióinkat, a mi cselekedeteinket. Tulajdonképpen valami olyasmiről van itt szó. Azt mondja az ige itt, hogy a házasságotok alapuljon olyan igazán Jézus Krisztus szeretetén. Ő legyen a közepe az életeteknek és a házasságotoknak is. És akkor már így érthetjük meg, mit is jelent az is, hogy engedelmeskedni. Ez olyan nagyon számunkra sokszor kellemetlen csengésű szó. A Krisztusban elrejtett életű emberek, és azok, akik az Úr Jézus Krisztustól kapott védő felszerelést, védő öltözetet magukra öltik, azok szabaddá válhatnak arra is, hogy egymást előre engedjék. És az engedelmesség igazából valami ilyesmit jelent. Úgy is lehet fordítani, hogy alkalmazkodom, de így is, hogy a másikat előre engedem. Vagyis a saját meglátásaim, érzéseim elé engedem a párom gondolatait, meglátásait, érzéseit. És hogyha ő is, és legyen áldott az Isten azért, hogyha így van, hogy a másik fél is Krisztusi szeretettel fordul a társához, akkor nem kell félnem attól, hogy na most aztán kihasznál, na most belém rúg, na most kihagy valamiból, eltaposol, vagy elgáncsol engem. Hiszen gondolom csak arra, hogyha két udvarias ember találkozik össze az ajtóban, akkor mi szokott történni? Időnként két perc, vagy több is eltelik, mert egymást próbálják előengedni, és egyik sem lép ki az ajtón. Ez az ige azt mondja, hogy lehet valahogy így megélni a házasságot. De csak Krisztussal együtt. Csak akkor, hogyha azon a bizonyos óvó helyen vagyok, vagyis Krisztusban elrejtett az életem. És hogyha ezeket, amikről itt beszél a Kolossai levélben, magamra öltöm, védő ruhaként, akkor lehetséges. Tulajdonképpen a házasság egyik titka ez, hogy mindketten arra törekszenek, hogy érvényesüljön a másik élete, a másik elgondolása, nem csak ott az ajtóban, hanem az általános életvezetésükben is. Hogyha mindketten azt keresik, hogy a másik léphessen előbbre. Hogy érvényesítsék a másik akaratát, akár úgy is, hogy visszalépnek a saját szándékaiktól, helyet és teret adva társuk erőfeszítéseinek. És itt is gondolhatunk az Anna és Elkána történetre. Elkána elfogadja azt, amikor Anna mondja a kis Sámuel megszületése után, hogy most én itthon maradok. Most nem megyek az ünnepre veletek együtt. Hogy is van? Egyszer az egyik házastárs az, aki előbbre léphet, máskor a másik, de valahogy így ebben a krisztusi szeretetben. És igazából ezek az igék ma arról kérdeznek bennünket, és mindnyájunkat, férfiakat és nőket, férjeket és feleségeket, az Úr előtt állva, hogy a helyünkön vagyunk-e. Engedjük-e, hogy Krisztus vezethessen bennünket, hogy az ő látása határozza meg a kapcsolatainkat. Van mintánk, van erőforrásunk, van fejünk, aki férfiakat és nőket egyformán vezet, aki irányít, maga az élő Krisztus. Van esélyünk megélni a házasságot, Isten igéje szerint is, hogyha az Úr vezet, ha a lelkének engedünk, irányíthat, ha az ő lénye világossága és ereje tölt be, akkor van esély, van remény, van erőforrás, és nem muszáj kiborulni. És most eszünkbe jut, hogy Gyökesi Endre lelkipásztor és pszichológus mondása, hogy nem muszáj kiborulni, lehet leborulni az Úr előtt, és akkor meg lehet előzni a kiborulást, meg lehet előzni a házasság tönkremenetelét is. Lehet tehát másképpen élni. Tessék hát eldönteni, akarjuk-e, hogy Jézus Krisztus legyen az életünk, meg a házasságunk esélye. Amen. 454. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a három verszakával. Úrunk Istenünk, azt, amiről az előbb énekelt első verszakasz szól, azt mi is újra és újra tapasztaljuk. Nyögünk is eleget, sóhajtozunk, talán panaszkodunk is sokat. Olyan jó azonban az Urunk, hogy Te Újra és újra megállítasz bennünket, hogy most is ezen a vasárnap délelőttön így állítottál oda magad elé, s hallhattuk az örömhírt. Hallhattuk a boldogító hírt, hogy el lehet rejtőzni ott a te karjaid között. Ott biztonságban tudhatjuk magunkat. Ott egészen másképpen lehet megélni a különféle nyomorúságokat. Ott már nem egyedül kell hordoznunk a terheket, hiszen te is oda teszed a válladat a terhek alá. Te magad biztatsz bennünket arra, hogy vessük a gondjainkat te rád, mert neked gondod van ránk. Urunk, ismerjük mi talán ezt az igét is. Lehet, hogy sokszor mondogattuk is már, de megvalljuk, hogy mégis, amikor különféle terhek alatt roskadozunk, oly nehezen tudjuk ezeket a terheket igazán átadni neked. És nem csoda, hogy nem egyszer talán kiborulunk. Köszönjük, Urunk, hogy te mindezek ellenére sem fordítasz nekünk hátat, hanem még mindig nyújtott felénk mentő, megtartó kezedet. Arra kérünk, hogy szent lelked által munkáld bennünk, és segíts nekünk abban, hogy meg tudjuk ragadni ezt a kezet. Talán már ki tudja hanyatszóra, de ha tudjuk valahogy úgy megragadni, hogy mi magunk is olyan igazán ott ragadhassunk a te szíveden, a te oltalmazó szeretetedben. Köszönjük neked, hogy ott van esély az emberi, sőt, a krisztusi életre. Ott van esély arra, amikről most itt olvashattunk a Kolossé levélből is, hogy magunkra öltsük a szelídséget, a türelmet, a jóságot, mindazt, amikre valóban oly nagy szükség lenne ahhoz, hogy ne keserű szívvel, kiábrándultan, csalódottan, vonszolva magunkat a terhek alatt éljük az életünket. Urunk, ó bárcsak, készek lennénk erre a ruha váltásra, ha ez még nem történt meg az életünkben, hogy levetkőzzük a régi embert, azt a régi természetet, amivel a világra jöttünk, és elfogadjuk azt az újat, amit te készítettél el, azt magunkra öltsük, hogy tudjunk így befogadni téged a szívünkbe, életünkbe, házasságunkba, kapcsolatainkba, de a munkánkba és életünk minden területére tudjunk így oda engedni, hogy ne csak egy pici rész lehessen azokból a tied, hanem te lehess Úr felettük. Urunk, hadd nyílhasson meg a szívünk a te szereteted előtt. Azelőtt a szeretet előtt, amely valóban soha el nem fogy. És amelyről azt is olvastuk, hogy tökéletesen összefog, egybefog mindent. Urunk, arra kérünk téged, hadd mehessünk így el most a te házadból, hogy amiket te elkészítettél számunkra, azokat mind el tudjuk fogadni, magunkra tudjuk ölteni. És hogy te légy számunkra valóban a menedék, hogy az életünk Jézus Krisztussal együtt elrejtett élet lehessen, benned, nálad. Imádkozunk így, egymásért is. Imádkozunk férjeinkért, feleségeinkért. Hadd tudjunk úgy tekinteni rájuk, mint akik valóban a te ajándékaid. Imádkozunk gyermekeinkért, unokáinkért, a fiatalokért, akik előtt valóban egyre kevesebb szép példa van. Könyörülj meg rajtuk. Te, Urunk, olyan Isten vagy, aki számára semmi sem lehetetlen. Te mindezek ellenére is megtarthatod őket, a te utadon. Te pótolni tudod a hiányokat. Hadd kérjünk téged erre. És imádkozunk azért, hogy mi, akik hallhatjuk szavadat, akik tudhatunk rólad, valóban egyre jobban megismerhessünk úgy, hogy együtt élünk, együtt járunk veled nap, mint nap. És általunk hadd támadhasson egyre több olyan példa, amelyre érdemes odafigyelni, amely segítség lehet azok számára, akik sóhajtoznak és nyögnek a terhek alatt, akik már talán teljesen kiábrándultak, akik fásultak, mert már reményük sincs arra nézve, hogy jobb, szebb lehet az életük, vagy egyáltalán olyan kapcsolatuk lehet. Könyörülj meg rajtunk, hogy téged képviselhessünk valóban ebben a világban. Áldj meg így bennünket, mint gyülekezetet, áldj meg az egyházunkat, és könyörülj meg népünkön, hogy bárcsak mint többen megérthessék, hogy egyedül nálad van a megoldás, hogy te szabadító úr vagy, hogy te azért jöttél, hogy a mi életünk elrejtett élet lehessen, és azért, hogy itt a földön is a te szeretetedet megélhessük, árasztassuk. Jézus Krisztusért kérünk téged, hallgass meg bennünket kegyelmesen. Amen. Ti azért így imádkozzatok.
Mi Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen.
Emlékeztetem a testvéreket arra, amit egy héttel ezelőtt hirdettem, hogy most Isten tisztelet után imaórát tartunk. Lehetőség van tehát arra, hogy együtt is, közösen könyörögjünk, hálát adjunk. Mindezekért is, amikről itt most ma szó volt, házasságokért, családokért. Sok szeretettel hívunk és várunk mindenkit a ránk következő napok gyülekezeti alkalmaira. Holnap este a keresztkérdések kurzus következő alkalma lesz, 7 órai kezdettel, szerdán 9 órától nyugdíjas délelőtt lesz, csütörtökön este 6 órai kezdettel bibliaórát tartunk, pénteken 6 órai kezdettel konfirmáció előkészítő lesz ifjaknak. Ugyancsak 6 órától, tehát ez változik, az ifjúsági bibliaóra időpontja változik, tehát amely most már 6 órától lesz 7 óra helyett. 7:30-tól pedig a bibliakörünket tartjuk. Egy hét múlva vasárnap is, ha Isten éltet bennünket, akkor itt együtt hallgathatjuk az ő szavát, és együtt magasztalhatjuk őt. A gyermekek számára lent a gyülekezeti helyiségekben van, két csoportban gyermekóra, pici gyermekekkel pedig itt a földszinten a templomok melletti babaszobában lehet televízión követni az Isten tiszteletet. Presbiter testvéreket kérem arra, hogy Isten tisztelet után maradjanak itt még egy picit. Hirdetem azt is, hogy a keresztkérdések kurzusunk nál elérkeztünk ahhoz a, elérkezünk holnap este ahhoz a bizonyos 6. alkalomhoz, amely után a csendes hétvégére, a kurzus hétvégére szokott sor kerülni. Most is így lesz, tehát 13-ától 15-éig, ez a hétvége péntek estétől vasárnap ebédig együtt leszünk, méghozzá Pilis Csabán, az ottani evangélikus misszió otthonban fogunk szállást, illetve helyet kapni. Azért hirdetem mindezt, mert lehetőség van arra, hogy a testvérek közül, aki úgy gondolja, hogy jó lenne legalább egy hétvége erejéig kicsit kiállni abból a taposó malomból, amiben egyébként benne élünk, akkor most ezt az alkalmat meg lehet ragadni, lehet vele élni, mert vannak még az épületben szobák, tehát van még hely. Azt kérem, hogy lehetőleg minél hamarabb jelezzük ezt még a hét első felében. A részvételi díj az 8000 forint a hétvégére plusz úti költség. Az utazást egyébként úgy szeretnénk megoldani, hogy autókkal és úgy, hogy társulunk, tehát összefogunk, és annyi autóval megyünk, ahány autó így módon szükséges lesz. Várjuk tehát a jelentkezéseket erre a kurzus hétvégére, csendes hétvégére. Hirdetem azt is, hogy november 22-én 16 órától lesz a következő családi istentiszteletünk, illetve november 28-án este 6 órai kezdettel Róbert György és Szabó István hangversenyére kerül sor itt a templomunkban. Róbert György blokkflőtén játszik, Szabó István pedig lanton, illetve énekkel szolgál közöttünk. Attól az estétől, azaz még egyszer mondom, az időpontot november 28-án estétől lehet megtekinteni egy hétig itt a gyülekezetünkben a Calvin Cat című interaktív kiállítást. Karácsonyi vásárra is készülünk ebben az esztendőben is, és így várjuk a testvéreknek a hozzájárulását, támogatását, közreműködését. Ehhez a karácsonyi vásárhoz, ahogyan mondtam már, hirdettem eddig is, hogy leginkább a saját magunk által készített, ügyes kezőasszonyok által készített szép portékáknak és apróságoknak volt keletje, illetve a betűkteknek, házilekvároknak volt még keletje, tehát leginkább ilyenekre gondolunk, amikor kérjük a testvérek támogatását is. Emlékszünk arra, hogy néhány éve már az adventi szombatokon városi szintű gyertyagyújtás szokott lenni itt a templom téren, ahol mi is szolgálni szoktunk. Most is készülünk erre, és így erre készülve várjuk azoknak a testvéreknek a jelentkezését, akik az ének szolgálatban részt tudnak venni, tehát akiket Isten jó hanggal áldott meg, azokat a testvéreket biztatom arra, hogy akár már most istentisztelet után Tóth Emese teológusunknál jelentkezzenek. Emese, de akkor arra kérlek, hogy egy pillanatra gyere ki, hát ha van még, aki nem ismer téged, hogy tudja, hogy kinél kell jelentkezni. Tehát ő Tóth Emese, aki lelkipásztornak készül, és nem soká végez is. Nála lehet jelentkezni, mindazon testvéreknek, akik szívesen énekelnek majd ott ezen a szombat estén, amely valószínűleg december 5-én lesz, de ez még nem biztos, tehát. De valamelyik adventi szombat este kerülünk sorra az énekszolgálattal. Mindezek után még az adakozás lehetőségét említem. Gondoljunk Jézus Krisztus jó téteményére, aki gazdag lévén szegényé lett érettünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Most pedig a 458. dicséretünket keressük meg, és énekeljük el mind a négy verszakát, az utolsót majd fennállva. Thank you. Mindezek után Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Ámen. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.